mozduljunk együtt egymásért, mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziasztok, kedves Open Air Rádió hallgatók, kedd van, és ilyenkor tudjátok, fél öttől fél hatig a Mozduljunk Együtt Egymásért című műsorunkat hallhatjátok, ahová mindig olyan kedves vendéget hívunk, akinek fontos a társadalmi felelősségvállalás, illetve aki életével valamilyen példát mutat számunkra. Ne felejtsétek el, hogy a mai műsorunk is interaktív, várjuk kérdéseiteket a Mozduljunk Együtt Egymásért Facebook oldalunknál. És hogyha valamiért nem tudtok ma egészen fél hatig velünk maradni, akkor vasárnap 11 órától ismét meghallgathatjátok ezt a beszélgetést. Szeretettel köszöntöm technikus kollégánkat, Cserkuti Pétert, műsorvezetőtársamat, Tálos Mariannát, én Tálos Mónika vagyunk, és hogy ki is a mai vendégünk, egy nagyon érdekes személy, egy nagyon érdekes személyiség, méghozzá Györfi Éva, rendszerszemléletű coach, oktató, erdőfürdővezető, és erdőterápiás szakember. Ugye az erdőfürdőzés több, mint egy séta, az erdőfürdő egy, az érzékeket is bevonó teljes, mély elmerülés a természetben, és az erdőfürdőzés segít megtalálni a helyed a világban, az élet körforgásában. Köszöntünk itt a stúdióban, Éva, örülünk, hogy elfogadtad ma a meghívásunkat.
Sziasztok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Azt gondolom, hogy nem mindennapi foglalkozást űzöl. Én még nem is hallottam erről. Amikor pályaválasztást kerestünk a gyerekemnek, akkor sem találtam ilyen foglalkozást, úgyhogy egy picit erről is mesélj. De én ahogy elképzelem, akkor lehet, hogy amikor én imádok az erdőbe sétálni, és ott leülök egy fatönkre, és ott nézem a természetet, meg a gombákat, az egy erdőfürdőzés már?
Hú, ez már is nagyon-nagyon sok kérdés rögtön ezen az egy kérdésen belül. Amikor én pályát választottam, akkor sem szerepelt az erdőfürdőzés a képzési tájékoztatókban. Igazából az az érdekes, hogy amikor pályát újra választottam, azt egy erdőben sétálva tettem meg, és azon gondolkoztam el, hogy én valójában nagyon szeretek itt lenni, és ezzel szeretnék foglalkozni. Úgyhogy valahol itt kezdődött, hogy feltettem magamnak a kérdést 36 évesen talán, hogy miért is nem ez az én főállásom, hogy az erdőben legyek, és akkor ott társaságban legyek, vagy társaság nélkül legyek, de hogy miért is nem ez. És először a túravezetés jött ötletként. Valójában nagyon szerettem volna az egészség, illetve a mentális egészség szolgálatába állítani az erdőben töltött időt. Megfigyeltem az erdő, milyen jó hatással van rám is, amikor kint vagyok. És elkezdtem keresgélni, és akkor jött a túravezetés, és a túravezető képzésben találkoztam már az erdőfürdő fogalmával.
És erdőfürdővezető, most ha laikusként belegondolunk, mert nyilván van egy képem rögtön kialakult, hogy egy hatalmas nagy erdő közepében ott van egy gyönyörűséges tó, mohás fákkal körülvéve, egy pici nádassal, a békák brekegnek, és akkor ott van egy ilyen erdőfürdő, ahova be lehet menni, és a vezetőtől tanácsokat kérni.
Ez nagyon-nagyon szuper verziója lehet egyébként egy erdőfürdő sétának, és az is egy nagyon jó verziója, amikor mondjuk csak nézem a vizet. Az is lehet, hogy meg is érintem a vizet, vagy akár megismerkedek a víznek a medrével, és az is lehet, hogy engem a moha izgat jobban, és akkor inkább azzal ismerkedem. Valójában az erdőfürdőzés nem feltétlenül jár fürdőzéssel, ahogyan a napfürdőzés sem feltétlenül, meg az örömfürdőzés sem. Szóval nagyon sokféle szoktunk fürdőzni. A szó egyébként az eredeti japán kifejezésnek a tükörfordítása a Shinrin-yoku-nak, amit a japán erdészeti ügynökség vezetője a 80-as években az ökoturisztikai célú, vagy wellness célú ökoturizmus népszerűsítésére hozott létre. És ez a tükörfordítás először az angol száz nyelv területekre, majd ugye hozzánk is megérkezett, és akkor így lett a Shinrin-yoku, az erdőfürdőzésből erdőfürdőzés nálunk is. Az erdőterápia meg gyakorlatilag a terápiás célú alkalmazása az erdőfürdőnek specifikus célcsoportokon.
Relaxálás jelleggel, vagy mentális problémáknak a gyógyítására is?
Ugye a mentális problémák gyógyításával a klinikusok foglalkoznak, ez nagyon-nagyon fontos, én azt gondolom, ezt fontos kiemelni. Ugye a klinikai szakpszichológia foglalkozik a patológiás problémákkal, és az erdőfürdőzés az megerősen a szubpatológiás, tehát a diagnosztizálható betegség előtti állapotokkal, prevencióval, illetve utáni állapotokkal, a rehabilitációval tud mit kezdeni.
Szóval összefügg ezzel.
Igen, de egyébként nem tilos az, hogy mondjuk egy klinikai szakpszichológus a saját praxisában mondjuk természetalapú technikákat alkalmazzon, hogyha látja ennek a jótékony hatását a saját betegeire. A kutatások szerint egyébként a függő betegeknek például kifejezetten jót tehet a természetben töltött idő, és akkor most eszembe is jutott a másik kérdésed arról, hogy akkor, amikor te kinősz, akkor vajon erdőfürdőzöl, és a válasz nagyon egyszerűen igen. Annyi a különbség, hogy mondjuk a vezetett sétán azért egy figyelemfókusz irányítás is történik, illetve egy közösségi élmény, és megvannak ennek a maga módszerei, meg technikái, hogy ezt hogyan végezzük úgy, hogy ez a lehető leghatékonyabb legyen.
Amikor elhatároztad, hogy túravezető leszel, hiszen téged nagyon érdekel a természet és az erdő szépsége, honnan jött az ötlet, hogy erdőfürdőzéssel is foglalkozol? Hol hallottál róla először, és hol lehet ezt tanulni?
Ma már Magyarországon is lehet. Én egyébként az írországi Nádor Intézetnél, akkor még Forest Therapy Institute-nál tanultam, erdőterápiás intézetnél. Több képzőintézmény van már világszerte, akik az erdőfürdővezetést, erdőterápiás módszereket oktatják, és ezek közül én azt gondolom, hogy az amerikai intézet, az INFT az egyik legkomolyabb, és a belőle leszármazó két európai intézmény is nagyon színvonalas képzést nyújt. Én ugye az írországi intézetnél, tehát európai intézetnél tanultam külföldön, és... Mi volt a másik kérdés?
Ez, hogy hol tanultál.
Igen, hogy honnan jött az ötlet.
Az ötlet.
Régóta foglalkoztam már meditációval. Valahol azt gondolom, hogy az én útkeresésem, az én történetem az olyan 8 évesen kezdődött, és 8-10 éves kor között minden gyermeknek van egy pillanata, amikor így ráébred, hogy ön nem örökké való, és nem is mindenható, de ez megint más kérdés. Arra egy kicsit előbb is rájövünk, talán 2 évesen van az első ilyen nehéz élményünk, nem kaphatunk meg mindent, amit akarunk. Szóval ráébred a gyermek, hogy ő nem örökkévaló, és én akkor föltettem az egyébként harmadik generációs ateista családban a kérdést, hogy akkor mi is ez az élet. És ez a kérdés, ez sokáig velem maradt, felnőtt koromig, hogy akkor miért is vagyunk itt, és mitől lesz egy élet értelmes, és honnan jöttünk, és hová megyünk. Ezek a kérdések foglalkoztattak engem, hát mondjuk ki a létezésnek az alapvető kérdései, amire igazából vannak válaszok, de hogy nincsenek valódi válaszaink, csak elhiszünk válaszokat. És ezért kezdtem el később aztán akár meditációval is foglalkozni, meg jógával, kóstolgattam a különböző világnézeteket is, megmaradt bennem az örök igény, hogy az egyes világnézetek között egyfajta ilyen fordító munkát is elvégezzek. Hogy ami az egyikben ezt jelenti, az a másikban vajon hogyan van jelen. És így megmaradt bennem az az igény is, édesanyám egyébként orvos, édesapám pedig tolmács, és nagyon szeretem azt gondolni, hogy ez a működésem talán ilyen egyfajta örökség, egy elköteleződés mindkét szakma mellett, hogy érdekel az emberi egészség, a test, a teljességünk, ahogy van, és szeretek közte nyelveket beszélni, különböző világnézeti nyelveket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a 20 év meditációs múltamból adódóan nyilvánvaló volt az, amikor én ezzel a szóval és ezzel a technikával először találkoztam, hogyha én erdőbe szeretnék kivinni embereket, akkor én azt így szeretném. És engem is meglepett egyébként, hogy mennyire más, mint az általam korábban ismert, kipróbált módszerek, mennyivel organikusabb számomra, nagyon-nagyon mély és tartalmas és transformatív lett az az élmény, amit a képzés adott.
Ugye mondtad, hogy 36 éves korodban jött az ötlet, hogy mással szeretnél foglalkozni, túravezető, erdőfürdővezető, teljesen úgymond akkor felrúgtad a régi életedet, a régi foglalkozásodat? Teljesen más irányba.
És mi is volt
haladtál.
A régi foglalkozásod? Igen. Mit tanultál?
Azt mondhatom, hogy talán személyiségemből fakadóan is egy kicsit túl sok oldalúra sikerültem. Egész kis gyermekkoromtól engem minden is érdekelt. De ami legjobban érdekelt, az végül is ez a kérdés volt, és először muzsikusnak készültem. Ide jártam a Semmelweis utcára a szomszédba, és karvezetés szakon tanultam, és közben egyébként közgazdászként is diplomát szereztem. Uh-huh. Úgyhogy amikor én elkezdtem a pályámat, akkor én rendezvényszervezőként, fesztivál szervező cégnél, komoly zenei fesztivál, illetve összművészeti fesztivál szervezésében kezdtem dolgozni, és aztán idővel marketinges lett belőlem, és a multicégek világában találtam magam, és aztán pedig egyszer csak a betegágyban. És amikor a betegágyból kikeltem, akkor egy keddi estén 7:30 a munkába való visszatérésem második napján bennültem, túlóráztam az irodában, és közben azzal találkoztam, hogy a táppénz az nem elég az állandó költségeim kifizetésére sem, és nem tudom, hogy itt fogok enni jövő héten, és este 7:30 van, és a munka 6-7-ig, amíg én beteg állományban voltam, az úgy megvárt. És feltettem magamnak a kérdést, hogy van az, hogy én most itt azért dolgozom, hogy fenntartsam azt az életet, amit tulajdonképpen csak is kizárólag azért építettem fel, hogy tudjak belőle dolgozni, eljárni dolgozni, és hogy itt valami nem stimmel, és nekem is voltak hiteleim, meg nekem is voltak mindenféle vagyontárgyaim, és akkor úgy éreztem, hogy ha ezt így folytatom, akkor ne csodálkozzak, hogyha ebbe tényleg én így bele fogok halni. Úgyhogy valahol itt kezdődik, nem azonnal rúgtam fel, még kellett hozzá a felrúgáshoz 6 hónap, ahogy szépen átalakultak a dolgok, és amikor kiszálltam, akkor nem tudtam, hogy mit fogok csinálni, de a lakásokat eladtam, és kifizettem a hiteleket. És így kezdődött.
Megérte a váltás?
Hát az attól függ. Az úgy olyan értelemben mindenképpen megérte, hogy életben maradtam, és az életem sokkal jobb lett, mint előtte volt.
Nekem... És ez vagy te, amit most csinálsz?
Azt igazán? Gondolom, hogy mindig változik, hogy ki vagyok, de ebben tudok, úgy érzem, kiteljesedni, ebben tudok a legboldogabb lenni, és talán ebben tudom azt adni, uh-huh. ami végül is lényegem,
egyébként
vagy ami fontos
ez egy nagyon
nekem.
Érdekes kérdés, amiről beszélsz, mert nyilván az emberi élet egyszer csak eljut oda, hogy elege van abból, amit csinál, ráébred dolgokra, hogy ennek ki még saját maga belátja a nagy baj előtt, kit a nagy baj állít oda a tükör elé, és néz szembe magával, hogy ez így nem folytatható. Kinek pedig szerencsés az élete, és ő pedig megtalálja rögtön azt, ami való önmaga. Ez a ritkább, nyilván találkoztunk már olyan beszélgető társakkal, akik művészeti szempontból, vagy akár tudományos szempontból is nagyon a helyükön vannak, vagy akár egy asztalosságot csinálnak tele szívvel, lélekkel. Na, de hát a többség az nem ez, mint tudjuk. És a krízis helyzetben azt tudja az ember, hogy keresem önmagam, mi az én életutam, mi az én élethivatásom, miért születtem a földre, gyakran felteszik maguknak az emberek ezeket a kérdéseket, akik valójában váltani akarnak, azt tudják, hogy váltok, oké. Összeszedem a bátorságomat, hogy váltok, mert ez is egy hatalmas nagy bátorság kell, hogy az a meleg kaki, amiben vagyunk, és langymeleg, és tudjuk azt, hogy elejétől végig hogy működik a világunk, kihívások nélkül, mert minden megy rutinból, az sokszor nehéz otthagyni. Meghozom a döntést, otthagyom, na de, merre keresem az utam? Ez nálad hogy volt?
Van egy ilyen kedvenc mondásom, hogy az életbátorság akkor kezdődik, amikor a halálfélelem nagyobb lesz az élettől való félelemnél. Ez azt is mondhatnám, hogy
ez
az élet...
Ez nagyon jó mondás.
Köszönöm. Az élet középi válságnak lehetne a definíciója. És aki véletlenül előbb lesz beteg, vagy éri egy veszteség, ami felébreszti, annak nagyon gyakran az élet középi válság előbb érkezik meg.
Mint nálad is.
És az is lehet, hogy ekkor is egy másik döntést hoz meg, mert van valami, ami fontosabb.
Persze, meghoztad a döntést, mondtad, hogy eladtad a lakásokat, kifizetted a hiteleket, és akkor egyszer csak hogy jött eléd ez a lehetőség? Mert azért ez, amivel foglalkozol, azért ez nem olyan hétköznapi tevékenység, tehát hogy azért ezt keresni kell, vagy pedig véletlenül velünk szembe jön, mert egyébként a sok alternatíva mellett, ami te is vagy, hogy zenét tanulsz, és nyilván van benned egy művészeti aspektus is, nyilván a yin-yang, és ott van a fizikális világ, a művészet, és így a kettő együtt. Nyilván te is gondolkodtál azon, hogy a fizikális világból egy picit egy másfajta szellemi világba tartasz. De hogy pontosan mi az út, az hogy jött veled szembe? Vagy egyáltalán szembe jött-e veled, vagy kutató munka eredményeként volt ez?
Azt láttam, hogy eddig az életemet okosan éltem. Uh-huh. Úgy éltem, ahogy megtanultam. Úgy éltem, ahogy mondták, úgy éltem, ahogy...
Meg akarsz felelni?
Helyes.
Vagy ahogy elvárja, vagy ahogy elvárja a társadalom.
Meg akarsz felelni?
Ugye mennyi minden, mindenkinek van egy véleménye arról, aki nekünk jót akar, annak is, meg aki nem akar jót, annak is. Mindenkinek van egy véleménye arról, hogy hogyan kéne élnünk, és lássuk be, összességében mindenki azért mondja el és képviseli a véleményét, mert azt gondolja, hogy ez helyes. És ez így is van. Neki. És akkor van az a pont, amikor ugye sokadszor is elkezd az ember felnőtté válni, kialakult, ez egyébként van rá modell, de lehet, hogy azt most nem hozom be, de kialakul ugye a szocializált énből ilyenkor kialakul az önirányító elme. A sokadik lázadás felnőtt korban nálam is elérkezett, és én akkor azt mondtam, hogy én mostantól csak azt fogom csinálni, amit úgy érzek, hogy a szívemből jön, ami örömet szerez. Semmi mást, csak ami kíváncsivá tesz, és örömet szerez. És a gyönyörű ebben az egészben, hogy az erdőfürdőzés útja, az tulajdonképpen arra hívja a résztvevőket, hogy kövessék a kíváncsiságukat, és találják meg az örömet az erdőben, a természetben. Olyan, mintha 5 évvel korábban ezek a mondatok megszülettek volna bennem, és aztán találtam valamit, ami ezzel kompatibilis. Abban segítjük az embereket, hogy a saját útjukat merjék járni, kipróbálni az erdőben is, és találják meg ott a saját boldogságukat. Szerintem ez egy csodálatos szimbóluma lehet egyébként az életnek. Úgyhogy ez volt a fogadalmam, és nagyon-nagyon sokszor elrontottam, és nagyon-nagyon sokszor voltam még nagyon okos, és csináltam úgy dolgokat, ahogy az helyes, és ezt nagyon megértem, hogy ezt csináltam, és ezt el tudom fogadni, hogy ez az út, ez így sikerült, ilyen hosszú volt, és még ma is nagyon sokszor vagyok okos, de a fogadalmam az áll, hogy kipróbálom, hogy azt csinálom, ami igazán örömet szerez, és ha az, amit csinálok, az jó, akkor a világ megtart. Uh-huh. Ez volt a hipotézisem, ez volt a hitem, uh-huh. amivel elindultam, és benne volt a lehetőség, hogy legfeljebb tévedek, és akkor leszek megint közgazdász, és hosszú, keserű szenvedések után meghalok.
És a visszaigazolásokat kaptál az út közben, hogy oké, jó, úton járok, tehát most nem arra gondoltam, hogy hálás klienseket vagy embereket, akik segítettél, hanem úgy olyan jeleket.
Nyugodtabb volt a lelkem. Uh-huh. Erősebb lettem. Biztosabb lettem a jóban. Uh-huh. És újra és újra találkoztam emberekkel, akik megdicsértek. Uh-huh. És ez fontos volt számomra. Egyébként engem nagyon meglepett, amikor bemutattátok ma a műsort, és egy kicsit így el is gondolkoztam, vagy ilyen megtisztelőnek éreztem, hogy ugye a példaértékűek és a másokért cselekvők vagy felelősséget vállalók sorában ülhetek most itt. Ez is egy olyan mondat volt, amitől azt érzem, hogy jó, hogy itt vagyok.
Uh-huh. Jó, hogy itt vagy.
Így van. Mesélj egy kicsit a hallgatónknak, meg nekünk is arról, hogy ezt az eco-wellness-t, ezt az erdőfürdőzést mégis hogy képzeljük el? Találkozol egy csoporttal, vagy találkozol egy-két emberrel, vagy akár egy emberrel, akikkel elindultok az erdőbe? Hogy képzeljük ezt a folyamatot el? Mi történik?
Az első valóban a megérkezés, de ugye az erdőfürdőzés akkor kezdődik, amikor én megálmodok egy programot, és meghirdetem, és aztán jönnek a jelentkezők, és végül is az egész sétának a menetét azt együtt fogjuk formálni, azok, akik ott vagyunk, meg az erdő. Az erdőfürdő vezető partnerségben dolgozik az erdővel, minden egyes esetben a természetben zajló folyamatokhoz, a helyi adottságokhoz, az ott élőkhöz igazítja a sétának a programját. Ez az, amit végül is megtanulunk többek között a képzésben. És ilyenkor megérkeznek a résztvevők, üdvözöljük őket, van egy rövid orientáció, egy bemutatkozó kör, ahol be is köszönünk, esetleg megfogalmazzuk, hogy ki miért van itt, milyen elvárásokkal érkezett, eddig ugyanolyan, mint bármilyen másik workshop, ugye? És ezután az történik, hogy belépünk az erdőbe, és onnantól kezdve csendben vagyunk. Ugye a természet nyelve alapvetően nem verbális, egy nonverbális nyelv, és érdemesebb talán, hogyha természettel szeretnénk kapcsolódni, azt a nyelvet, azon a nyelven próbálkozni, ahogyan az ott élők működnek, és hát a természetű illatokkal, ízekkel, látvánnyal, mozgással, hangokkal kommunikál, nem szavakkal. Úgyhogy az egyébként városi zajban, rohanásban eltompult érzékek felébresztésével indul a séta. Ugye az inger küszöbünk a városi környezetben nagyon megemelkedik, és az első lépés az, hogy egy kicsit érzékenyebbé váljanak az érzékszerveink, egy kicsit megérkezzünk, lecsendesedjünk. Ez szerencsés esetben néhány percen belül, 20 percen belül mondjuk, kevésbé szerencsés esetekben 40 percen belül, vagy 2 órán belül történik meg. Úgyhogy már is tudjuk, hogy egy erdőfürdő séta legalább 2 órán keresztül tart, de inkább 2,5-3. És ezt követően ilyen érzékeket is bevonó gyakorlatok következnek, akár ugye említettem a mohatapogatást, mint érzéki élményt, vagy a víznek, a medernek a megismerését, megérintését, különböző érzékszervekkel ismerkedünk az erdővel, és amikor azt mondom, hogy érzékszervek, ott alapvetően azért az 5 kapura gondolok, ami így a testünkön is látható, látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés, de ennél azért az embernek sokkal több érzékszerve van, és ezekkel foglalkozunk a sétának a második felében. Ugye jön például az egyensúlyérzék, az még így az 5 pluszhoz, a nagyon nyilvánvaló érzékszervekhez tartozik. Aztán ott van a már kevésbé ismert úgynevezett propriocepció, ami a saját testhelyzetünk érzékelése, illetve a saját testérzeteink érzékelése is egy érzék. Ugye tudom, mi zajlik bennem, fáj, csiklandoz, emészt, tele van, üres, viszket. Ezek ugye már olyan érzékek, amik kicsit vitathatók, gyakorlatilag a hormonális és idegrendszeri állapotunkat tükrözik, ez már a kémia, sokkal kevésbé fizikai érzékszer, most már egy kicsit kisebb szinten vagyunk, és utána jön a tükörérzék, ami egy nagyon nagy huncut, és állítólag az empátiának az alapja, ezt azért még nem tudjuk, de hát mi más lehetne az empátiának az alapja, ha nem ez. Tükörérzék arról szól, hogy egy adott ingert nem csak akkor jelez egy adott területen az agy, aktivál mondjuk így, amikor az adott inger bennünket ér, hanem akkor is, amikor látjuk, hogy mást ér. Itt azért érdemes elgondolkozni rögtön az akciófilmek és az egyéb bántó jeleneteknek a hatásain, hogy akkor ez valóban ugyanazokat a területeket aktiválja, ha csak nézzük a tévében, mint amikor velünk történik. Így finoman lehet akkor ennek fényében is egy tudatosabb döntést hozni, és lehet, hogy így is akarjuk nézni, és az is tök jó, rendben van. És akkor ezután jönnek még az olyan érzékek, mint mondjuk a tájékozódás, de jöhet akár maga az empátia érzése. Érzelmi kapcsolatteremtés is történik az erdővel, egy asszociatív, intuitív vagy akár projektív kapcsolat is lehet ez, tehát a saját gondolatvilágunkat vetítjük ki rá, vagy érzelmi hatással van ránk az, amit ott tapasztalunk, esetleg megpróbáljuk megtapasztalni, hogy egy adott élőlénynek milyen az élete, milyen a helyében lenni, és itt már egyébként empátia fejlesztésről és ökotudatosságról is beszélünk, hogyha ideig eljut a séta, és az a cél egyébként, hogy azért a séta vezetésekor, a séta tervezésekor már beletervezzük ezt a szakaszt is.
Amikor elindultok erre a sétára, 2,5-3 órára, Azért te adsz instrukciókat a séta során, hogy most mire koncentráljanak, mire figyelj. Tehát neked szabad beszélni, csak a résztvevőknek nem.
Egyrészt az erdőfürdő vezető egyenlő résztvevőként van jelen, másrészt mégiscsak kell, hogy valaki vezesse a sétát és tartsa a terét.
Ez ott egy árok.
Igen, ez egy mellé rendelt, ám aszimmetrikus kapcsolat, így lehet ezt talán legszebben kifejezni. Vannak megosztókörök az egyes gyakorlatok után, tehát a résztvevők is megszólalhatnak, ha szeretnének, és a közösségben elmesélhetik, hogy milyen élményekkel tértek vissza, vagy térnek vissza a megosztókörbe. Ez ugye segítheti az élmények integrációját, másrészt megértését, másrészt egy közösséget teremt. És ez a közösség valahogy a 3 óra végére mindig ki is alakul.
3 órát végiggyalogoltok, vagy van olyan része, hogy leültök a zavarba, neki dőltök a fának, vagy esetleg meditáltok együtt?
Tulajdonképpen az érzékek ébresztése az maga egyfajta meditáció, tehát az egyértelműen megállós. Van olyan erdőfürdő, ahol akár 500 métert is megteszünk a 3 óra alatt. És volt már olyan erdőfürdő is, ahol sikerült 3 kilométerig eljutni, de az már egy elég intenzív mozgásos sétának minősül. Ugye az Eco Wellness program, ami nálam látható, az annyiban különbözik már ettől a fajta hagyományos erdőfürdőzéstől, hogy ezt egy edzés is, egy jóga is megelőzi. Tehát az Eco Wellness erdőfürdő az egy új koncepció, aminél én úgy gondoltam, hogy mozgásterápiás elemeket is szeretnék belerakni, és akkor van egy kardioedzésünk, ami állóképességet növel, a csontozatot gondozza, csontritkulást előz meg, kálciumot beépít, izomzatot fejleszt, alakot formál, anyagcserét helyre rak, tehát ez egy jó cucc, ugye minden kardioedzés jó cucc, ez is benne van. Utána van ugye egy jóga, ami nyújtás, erőnlét, illetve nyilván testkapcsolat és tudatosság fejlesztő, és innen érkezünk meg az erdőfürdőzés folyamatába. Az ugye már egy újabb koncepciót teszünk meg, azért nagyobb távokat a gyaloglós rész alatt, de összességében maga az erdőfürdő az nem jár ilyen távolságkövetelményekkel, hanem ha csak egy helyben csináljuk, az is teljesen rendben van.
Én azt szeretném volna megkérdezni, nagyon érdekel, hogy amit most meséltél, ez az egész komplex folyamat úgy indultok, hogy már az erdőben van a kardioedzés és a jóga is, tehát kerestek egy tisztást, gondolom nem a bozótosból, az akácágakkal az ember bajlódik, tehát egy tisztáson kezdődik az egész, vagy
hogy? Hozzáteszem, az akác nagyon erőteljes érzéki élményt tud nyújtani a tüskéjével, meg a család is. Úgyhogy az érzékek ébresztésére mindkettő nagyon alkalmas.
Csalánosban?
Csak igen, mezitláb. Csak ritkán láttam embert mezitláb a csalánosban, aki tudott volna csendkeretet tartani. Na de igen. Természetesen a séták előtt azért legalább egyszer, de inkább 2-3-szor helyszínbe járás történik, tehát nagyon lefixálom például én magam, hogy hova megyünk, mikor mi történik, merre érkezünk, és aztán ez teljesen megváltozhat egyébként a séta közben. Megesik, hogy akár az erdő aktuális állapota, vagy akár a jelenlévők aktuális állapota így kívánja. És igen, a megállások azok ilyen előre kiválasztott helyeken történnek, mert maga az indulási helyszín is alkalmas kell, hogy legyen arra is, hogy oda jöjjenek, meg arra is, hogy elmenjünk onnan.
Hogyan fedezed fel az erdőket, ami alkalmas egy-egy ilyen sétára, vagyis erdőfürdőre? Minden. Van segítséged ebben?
Igen, az erdő. Ugye, amikor a túravezető képzés előtt még tájékozódást, térképolvasást is tanultam, akkor megtanultam, hogy hogyan hagyjam el a turista utat, és merjek tájékozódni tájolóval, és aztán, amikor erdőfürdőzni kezdtem, akkor pedig megtanultam azt, hogy hogyan lehet az nekem nagyon jó, és hogyan tájékozódjak térkép nélkül. És ami nekem is csoda, volt eleinte, persze ennek is van már kutatási háttere, de azért én még mindig a magic kategóriába, varázslat kategóriába teszem, hogy ha csak a kíváncsiságomat és a szívemet követem az erdőben, akkor is meg fog történni az, amire a legnagyobb szükségem van, és ebben az is benne van, hogyha azt mondom, hogy másfél óra múlva szeretnék ugyanitt lenni, bármi történjék is, és addig csak megyek, akkor ez is általában szokott sikerülni. De hozzáteszem, ezt persze ne csinálj otthon utánunk egyedül, hanem emögött azért már ott van a nagyon-nagyon sok éve erdőjárás, vagy az, hogy mennyire ismerem mondjuk azt, hogy az egyes terepviszonyok szerint hogyan érdemes helyezkednem, ilyesmi. Ez ugye már háttértudásban lehet, hogy ott van, de az is lehet, hogy tényleg csak ilyen tájékozódási képesség ez.
Hát vagy ott van a ilyen névfonala, tehát egy jó gombolyagot viszel magaddal, és akkor azon a vonalon visszamész.
Igen, a magvak Jancsinak és Juliskának nem váltak be, mert ezt összeszedték a madarak, úgyhogy marad a fonal.
Igen, ez egy kéznél levő dolog lehet.
Illetve nagyon érdekes, állítólag a tengeri teknősek a vérben lévő vas és a földmágneses tere alapján találnak vissza az eredeti költőhelyükre, ahol ők is kikeltek. Megjegyzem, a mi vérünkben is van vas, igen, és ránk is hat a mágneses mező. Ezt még nem tudok róla, hogy kutatott terület lenne, de izgalmas, hogy mi alapján találunk ide vagy oda.
Kvázi, aki vashiányban szenved, az ne induljon el a gyerdőt, egyedül, mert nem fog visszatérni.
Volt olyan alkalom egy-egy séta alkalmából, hogy mondjuk erdei állatokkal is összefutottatok?
Ó, igen, a normafai disznó a kedvencem. Ő egy éjszakai erdőfürdőn bújt meg az avarban, éppen ott, ahol mi megállásra letelepettünk, és ahogy az egyik hölgy elindult ugye a bozótosba, ugye a malac fel is ugrott, ő egy vaddisznó volt. Ugye ő ilyet meg jobban, úgyhogy szerintem nagyjából az történt, hogy addig lapított, hát ha nem veszük észre, de amikor valakit volt közel ment, akkor röffent egyet és elszaladt. Volt is nagy ijedelem. Illetve én Írországban rókákkal találkoztam, és olyan következetesen, hogy minden napra egy róka. Nem tudtam úgy eltölteni Glendalokban egy napot, hogy ne találkozzak rókával. Az nekem nagyon nagy öröm volt, főleg, hogy nagyon szeretem a kis herceg rókáját, illetve a kíváncsiságot szimbolizálja a róka, mint állat.
És megszelídítettette is?
Nem, de szerintem ő pillanatig sem zavartatta a jelenlétem miatt magát. Én sokkal jobban féltem, ugye minket itthon arra tanítanak, hogy amelyik róka közel megy az ember lakta területhez, az veszett, hát ők meg ugye hozzá vannak szokva az ember jelenlétéhez azon a területen, úgyhogy nem gondolnám, hogy veszettek lennének. Ő teljes nyugalommal és békességgel ült, magát kihúzva velem szemben, a kis világító szemeivel a legelső este a sötétben, és egyáltalán nem tűnt úgy, hogy félne tőlem, úgyhogy én elmenekültem. Ez volt az első találkozásom. Előfordulhatnak állatok, meg nyilván azért ennél sokkal kisebb állatok is vannak nagy tömegben, a hangyák, a bogarak, nünükék, madarak, úgyhogy igen, igen, a mókusok, a mókusoknak mindig mindenki örül, meg a harkálynak, ők ilyen nagyon népszerű állatok. De összességében nagyon sokszor inkább csak a növényvilággal, vagy a mozdulatlan dolgokkal foglalkozunk.
Gondolom azért egy ilyen séta alkalmával elmondod, hogy kullancsirtóval mindenki kenje be magát, vagy mennyire jellemző így az erdőkben?
Én nagyon szerencsésnek érzem magam, ugyanis engem a kullancsok utálnak.
Aha.
Viszont igen, az erdőfürdőzések előtt egy nagyon teljes tájékoztatót kapnak a résztvevők, ami az évszakhoz is igazodik, a helyszínhez is igazodik, mire érdemes figyelni. Ha csúszós útra, meredekre lehet számítani, ha kövekre, azt mindenképpen jelzem, ha kényelmes gyalogút, akkor azt, ha van kullancs, ha van szúnyag, akkor azt, és mindig van nálam is kullancsírtó. Illetve az erdőfürdő vezetőképzésnek részét képezi az, hogy egy outdoor elsősegély tanfolyamon részt kell venni. Ezt ugye itt a magyarországi képzésben már mi igyekszünk biztosítani, de például ezeket a helyeket, ahol ilyet tartanak nekünk, még annak idején föl kellett fedeznünk, és az első segélynyújtó képzés követően nyilván mi teljes első segély felszereléssel várjuk a résztvevőinket. Nekem az enyémet szerencsére még sosem kellett kinyitni, de egyszer egy raktapaszt vettem ki, de ettől függetlenül készen állunk, ott vagyunk, és készen is kell állnunk arra, hogyha bármi történik, akkor tudjunk reagálni.
Segíteni.
Hány erdőfürdővezető van ma Magyarországon? Tudsz róla?
Igen. Amikor én indultam, akkor már volt kettő, de egyikük sem, egyikük nem praktizált, vagy nem dolgozott, másikuk pedig külföldön él, de magyar származású. Úgyhogy lényegében én voltam az első, És egy éven belül már is mondom, talán 9-en voltunk, vagy másfél éven belül. Most arra 34 erdőfürdő vezető van, amiből 24-et mi képeztünk ki már itt.
És mennyire népszerű ez az emberek körében? Van ennek egy ilyen felfelé ívelése, vagy stagnál?
Én azt látom, hogy nagyon növekszik az érdeklődés külföldön, így az új jóga mozgalomnak is merik nevezni. Meglátjuk, hogy itt nálunk milyen sikere lesz. Az első 3-4 évben csak a Google keresések száma meg 7-szereződött. Azt hiszem, 7-szereződött, vagy 70-szereződött? Nem, nagyon sok.
Nem mindegy.
Nem mindegy.
Mondjuk, hogy 70-szereződött.
De lehet, hogy 700. A 7-es van benne, az biztos. Meg sokszorozódott, és most már szerencsére a vállalati szférában is nő az érdeklődés, tehát akár a csapatépítő erdőfürdőzések, akár a természetalapú megoldások felé nyitottabbakká válnak.
Mondtad most a csapatépítőt, a céges vállalati csapatépítő. És azért mindannyiunk agyában benne van, hogy milyen egy ilyen céges csapatépítő buli, mennyire csendesednek le a résztvevők, le tudnak csendesedni?
Alapvetően
mert úgy képzelem el, hogy oda megy, nem tudom,
kiereszti
a gőzt, 15 férfi, nem tudom, és hogy végig vihogják, vagy végig rendetlenkedik ezt a sétát. Ez így van, vagy tényleg át tudják magukat adni a lecsendesedésnek?
Nekem még nem volt olyan sétám, ami ne lett volna nagyon tisztelet és méltóság teljes és csendes céges körökben. Számomra a legnagyobb élmény az egy sajtótájékoztató volt, ahol a sajtóképviselői jöttek erdőfürdőzni, elég nagy számban, ráadásul a megjelentek közül, és nagyon sok visszajelzésben a vadidegen vagy félig idegen sajtósok között nagyon sok megosztásban szerepelte az, hogy itt egy közösség épült és egy összetartozás. Az egy másfél órás séta volt, az nagyon rövid idő. És másfél óra alatt egy elcsendesedés és egy közösség született idegen emberekből. Nagyon nagy ereje van, én azt gondolom, magának a módszernek is, meg a természetben töltött időnek. Nyilván, aki egy ilyen programot meghív a saját vállalkozásába, vállalatába, a saját csapatához, ezt tudja, hogy erre valószínűleg nyitottak lesznek, lesz érdeklődés. De volt már egyébként 50 fős erdőfürdőzés is, ami igen, az nagyon nagy létszám. Kihangosítással sikerült megoldani, de egyébként nagyon szépen sikerült, nagyon egyébként.
Kihangosítással a csendet.
Igen, ott, amikor beszéltem, ott volt egy kis bluetoothos mikrofon, viszont érdekes módon ez sem zavarta meg magát a sétát, és nagyon jól sikerült az atmoszférát teremteni, nagyon együttműködő volt a csoport, és ők pedig egy ilyen well-being hétvégén voltak, munkahelyi well-being, stress management hétvégén voltak, nagyon nagy, több százan voltak akkor abban a hotelben attól a cégtől, és ott is megvolt a nyitottság, az érdeklődés. Ma már egyébként a tréning programokhoz is nagyon jól lehet kapcsolni. Tehát a megszokott tréning gyakorlatokat akár helyettesíteni, kiegészíteni lehet az erdőfürdőzés gyakorlatával, és ugyanolyan élmény alapú tanulás és tapasztalati tanulás zajlik, de elképzelhető, hogy így módosult tudatállapotban talán sokkal mélyebbre megy.
Említetted ezt a vaddisznos történetet, ugye, hogy este találkoztatok vele, mennyire félelmetes az esti erdő?
Az éjszakai erdő nagyon ambivalens, és én nagyon szeretek erről beszélni egyébként. Azért tartom nagyon ambivalensnek, mert ugye az erdő csendessége és a nyugalma, és a természetes szorongásunk egyszerre van jelen. Ugyanúgy, ahogy magában a természetben a verseny és az együttműködés, a túlélésért folyó folyamatos verseny, az élet és a halál körforgása, ugye egyet szinten ez azért nehéz, mert félünk, szeretnénk életben maradni. Tehát ahogy a természetben a verseny és a támogatás, az együttműködés, a biztonságérzet egyszerre lehetnek jelen, ugyanúgy az éjszakai erdőben felhangosodhatnak a szorongásaink. Kiszolgáltatottabbakká válhatunk attól, hogy a leggyakrabban vagy legtöbbet használt érzékszervünk kicsi diszfunkciós a sötétben, És ezért sokkal szorongóbbá válunk. Ugye maga az erdő is megváltozik, tehát javarészt ilyenkor eszik meg egymást a dolgok, meg a növények is ilyenkor jutnak csodálatos nitrogén vegyületekhez, ami lássuk be, belőlünk keletkezik nekik. Van is egy ilyen vicces gondolat, hogy a növények valójában tenyésztik az embereket, hogy aztán majd nekik táp legyen belőlük. Ez is tulajdonképpen igaz, adnak nekünk gyümölcsöt, és akkor ez a körforgás, ez így működik. Na de visszatérve, igen, a nyugalom is, és a szorongás is jelen van. Közösségben a szorongás eltűnik, vagy nagyon meggyengül. Ezért is lehet talán izgalmas egy csoportos erdőfürdő éjszaka, de velem például történt olyan, hogy kimentem több napra az erdőbe egyedül, és akkor volt alkalmam együtt lenni ezzel, hogy milyen is egyedül a természetben.
Egyedül?
Azért indultam el, mert az emberektől való félelmem már kellően lecsökkent sokkal ahhoz, nagyobb. Hogy csak a természetes félelmeim maradjanak meg. Úgyhogy igen, az emberekkel szembeni kiszolgáltatottságomat már nem éreztem, mert azt éreztem, hogy elég jól ismerem az erdőt és a reakcióit, és bízhatok az ösztöneimben, és akkor már csak az erdő maradt, és nagyon nem volt nehéz meggyőzni magam, elindultam, és közben jöttem rá, hogy hát azért én itt azért éjszaka, én félek egyedül, de akkor átgondoltam, hogy a legrosszabb, ami történhet velem a disznó, az meg nem jön a hemokba, és akkor ebben a függőágyba, és akkor ebben így megnyugodtam. Uh-huh. És
a függőágyba azt hittem, egy sátrat felvertél.
A függőágy tűnt nekem egy kicsit majom kompatibilisebb viselkedésnek, meg kevesebb helyet foglal a zsákban, mint a sátor, mondjuk ki. Úgyhogy erre jó megoldás ilyenkor a függőágy, és van fedett függőágy, de az megint sok helyet foglal, úgyhogy én egy festők által használt takarófóliát vittem, és egy madzagot. Ez volt a sátor, hogyha esett az eső, és egyszer elő is fordult. Az ötletet egyébként ez egyik tanítomtól kaptam, és egyébként meg függőágyeztem, igen, és akkor ez egy biztonságérzetet adott, hogy nem a földön vagyok, és a hiúz meg nem jött.
Úgyhogy. Ezeken az éjszakai túrákon esetleg volt olyan, aki azt mondta, hogy na jó, köszönöm, én most már nagyon félek, nagyon szorongok, én most ne haragudjatok, de kimegyek az útra, és most így hazamegyek.
Azért nem
egyedül, mondjuk magammal vonszolom a páromat, hogy a testvéremet valaki kísérjen el, hogy ugye volt
sivány,
ilyen.
Ez sivány, mert nem tudják, hogy hol vagyunk, úgyhogy nem tud ilyen lenni. Igen, itt azért ugye erdőfürdő vezetőként nekem nagyon komoly szerepem van abban, hogy biztonságban és biztonságérzetben is tartsam az embereket, és valóban ez egy kiszolgáltatott helyzet a csoporttagjainak, akik esetleg az adott erdőt nem ismerik, hiszen ők akkor tudnak hazamenni, amikor én kikísérem őket. Úgyhogy ilyen nem tudott lenni, de hozzáteszem, olyan, aki nagyon-nagyon félt a sötétben, és ez nem oldódott fel benne, ilyen az 5 év alatt egyszer fordult elő, és ő nagyon aranyos volt, mert ő nagyon szeretett volna minél jobban túllépni ezen, és ugyan fogta a kedvese kezét, és kapaszkodott, és nagyon vigyázott magára, de eszméletlen bátor módon ő azért ennek a falnak újra és újra minden meghívásban megpróbált neki menni, és én azt gondolom, hogy ezzel ő így azért jó élményekkel távozott, önbizalommal.
Azért világítotok valamivel ilyenkor az esti vagy az éjszakai erdőben, vagy csak a holdnak a fényét követitek, és a hold segít benneteket?
Ugye vannak az embernek szervei, amikkel lát sötétben. Nem emlékszem, hogy a csapok-e vagy a pálcikák azok, de az egyik jó erre, viszont remekül ki lehet őket égetni a fehér fénnyel, a lámpafénnyel. A legszerencsésebb, amit én leginkább támogatok, hogy ne vigyünk lámpát éjszaka az erdőbe, vagy illetve vigyünk lámpát, de amíg nem muszáj, ne használjuk. Mindig legyen nálunk nappal is, legyen nálunk lámpa. Ha erdőbe megyünk, a lámpa kell. De mivel képesek vagyunk azért viszonylag sok mindent látni a sötétben, ezért érdemes lehet a lámpa használatot, amíg lehet elkerülni. Miért? Ahova a lámpa világít, azt látjuk, és ahova nem világít, az nem. Azt nem. És ennek van egy szorongás fokozó hatása. Ugye a térnek a 95%-át nem fogja látni az, aki lámpát használ. Ez nagyon korlátozó. A másik dolog ugye az, hogy ugye egyébként képesek vagyunk látni enélkül, És felerősödnek az olyan érzékeink, amik nem a látás, hanem minden más. Uh-huh. És ezek az érzékek egyébként tökéletesen alkalmasak arra, hogy biztonságosan járjunk a talajon, alkalmasak arra, eleget látunk ahhoz, hogy ne menjünk neki semminek, alkalmasak arra, hogy kitapintsuk, kihallgassuk, hogy merre érdemes haladni, és nagyon sokszor egyébként, főleg itt a város környékén az erdő nagyon világos. Uh-huh. Illetve a holdfény, a csillagfény, az jó, jó kísérő tud ebben lenni.
Én egy kicsit a múltra vagyok megint kíváncsi, hogy amikor elkezdted ezt a vállalkozást, mert valahol azért ez egy vállalkozás, hogy honnét jöttek az első emberek? Mert nyilván nagyon sok felület van, ahol ezt meg lehet hirdetni, de ezért az emberek többsége akkor még nem ismerte, vagy nagyon kevés ember ismerte ezt a lehetőséget. Nyilván a többen már meditáltak, vagy szerették volna valahogy lecsendesíteni az agyukat, lelküket. De hogy honnét szerezted azt a fajta bizalmat, hogy erre egy-egy csoport vállalkozzon és elmenjen veled? Mennyire volt nehezített ennek az útnak az elkezdése?
Az első időkben elég hullámzó volt a csoport létszám. Én minden esetben Facebook hirdetést használtam, tehát a legegyszerűbb úton mentem. Nyilván online marketinges múlttal azért nem volt nekem teljesen idegen ez a világ, de nagyon sok minden volt, amit még induláskor én sem tudtam, amit kellett még megtanulnom. Ugye weboldalt tudtam építeni, előtte blogoltam, szöveget tudtam írni, képet találtam, szóval sok szempontból azt mondhatom, hogy fel voltam már készítve, vagy készülve a feladatra. Ugye az 5 év, ami az erdőfürdő vezetés és a pályamódosítás kezdete között eltelt, az azért sok mindent megtanított nekem. És alapvetően a Facebookon keresztül hirdettem meg a programjaimat. Azt is gondolom, hogy a marketingben azért jelenleg kétféle, nagyon sokféle irányzat létezik, de létezik az az irányzat, ami mindenáron a lehető legnagyobb mennyiségben szeretne eladni, és létezik a marketingnek egy etikusabb irányzata. Szerintem etikusabb, ez nyilván csak az én véleményem, ami pedig úgy működik, hogy én elmondom, hogy ki vagyok, én elmondom, hogy mit csinálok, elmondom, hogy szerintem ez miért jó, és aki viszi, viszi, aki nem, nem. Szerintem mire lehet használni. És mondjuk a marketing kommunikációban nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy ez egy önkifejező eszköz. Igen, vannak bizonyos dolgok, amiket meg kell csinálni, vannak ilyen bevett gyakorlatok az online marketingben is, de lehet ezt úgy csinálni, hogy az manipulatív legyen, és az, aki ismeri ezeket a trükköket, annak így megmozduljon azért kicsit a gyomra, és lehet ezt úgy csinálni, hogy azokat szeretném megtalálni, akik arra a hangra kíváncsiak, ami az enyém. És igyekeztem a saját hangomon megszólalni, és ez a saját hang tudott megszólítani eleinte kevesebb, majd aztán egyre több embert is. És lehet, hogy az is fontos volt, hogy érezhető volt benne, hogy szeretem, amit csinálok.
És emlékszel az első csoportra, hogy hányan voltatok, és hova mentetek?
Legelső csoportommal ők a barátaim voltak, és ők az első gyakorló sétámra jöttek el, és pont abban az erdőben jártunk, az erdei Macis játszótérnél, ahol én most ott hazajárok gyakorlatilag erdőfürdőt vezetni, oda költöztem környékre, és ott vezetek leggyakrabban sétát. És az első fizetős csoportom, ami olyan igazán létszámdús volt, az 10 fővel indult, egy januári erdőfürdő volt a Normafánál, nagyon tanulságos séta volt, mert ott például én egy 4 kilométeres utat terveztem be, kicsit fölfelé annak érdekében, hogy a hóban ne fázzanak, és volt egy térdsérült, aki nem jelezte ezt előre. Uh-huh. Úgyhogy ott szakmailag is nagyon-nagyon sok mindent megtanultam a téli erdőfürdőzésre, és arról, hogy mi az, amit még le kell írni, mi az, amit még el kell mondani, mi az, amit még meg kell kérdezni. Egyébként pozitív lett ennek a sétának is a végkifejlete, bár az emberek azért kicsit kockára fagytak abban a sebességben. Az az úr, aki ott eljött, neki viszont a hosszú évek óta, a síbalesete óta ez egy olyan első olyan élmény volt, amikor ő úgy igazán felmérte, hogy valójában mire is képes, hogyha oda teszi magát. Úgyhogy ennek is megvolt a maga értelme, maga pozitívuma, de az egy nagy nehéz és tanulságos, és egyébként első nem mentoráltan és önállóan vezetett erdőfürdőzésem volt.
Mennyire volt könnyű vagy nehéz a saját családodat rávenni arra, hogy jöjjenek egy erdőfürdőzésre?
Édesanyám májusban volt először erdőfürdőn, az anyalánya erdőfürdőn, ami anyák napi erdőfürdőként volt meghirdetve. Ő nehezen mozog már, úgyhogy tőle nem is elvárható, de annak idején ő a krivánt is megmászta még 60 évesen, és nagyon szívós, kemény túrázó volt, úgyhogy az, hogy ő most tudott eljönni, az végül is azt hiszem nem a módszerre való nyitottságát tükrözi, bár biztos neki is kellett idő, amíg igazán kíváncsi lett rá, hogy na akkor mi is az, amit én csinálok, amitől ez ilyen jó. És nekem ő a családom. Uh-huh. Nekem más családom nincsen. Elvált vagyok, a volt férjem egyébként nyitott volt, és ő például nagyon hamar kipróbálta, de akkor már inkább barátként.
Olvastam a honlapodon, hogy privát erdőfürdőre is van lehetőség, amikor párok vagy családok jelentkezhetnek nálad. Mennyiben más, amikor egy nagyobb csoporttal indulsz útnak?
Erdőfürdő vezetés szempontjából talán azért nehezebb egy kicsit családdal, meg párokkal erdőfürdőzni, mert részévé kell válnom egy közösségnek, ami előtte nem létezett. És amikor egy csoportot én hívok életre, és úgy alakul ki egy közösség, annak egy kicsit más érzete van. Ez esetenként eltérő, de egyébként például egy párral erdőfürdőzni, az varázslatos ajándékokkal tud tele lenni, hiszen ők is egy egészen más oldalról ismerik meg egymást, és ugyanígy a családtagoknál is előfordulhatnak meglepetések, vagy akár egy céges erdőfürdőn. Ugye olyan emberekről beszélünk, akik hosszú évek óta napi X órában össze vannak zárva, és elvileg jól ismerik egymást, és mindent tudnak egymásról, és aztán egy erdőfürdő séta során pedig érhetik őket valódi meglepetések. Ezt egyébként a természet kapcsolatra is szoktam mondani, ugyanis a kertészkedők, illetve a túrázók, tájfutók, és még nagyon-nagyon sokan mások is úgy érzik, hogy nekik egy mély tartalmas és hosszú ideje létező kapcsolatuk van a természettel, és ez igaz is. Viszont amikor egy erdőfürdőzésre belépnek, mondjuk a természetvilágba, az olyan, mint egy régi házasságban megújulni, és új arcait megismerni akár annak a térnek, ahová egyébként rendszeresen visszajárnak. Mm-hmm. És sok örömmel tudnak távozni, és ugyanígy a családok is.
Mi az a tevékenység, amiből te meríteni tudod az erődet?
Az erdőből.
Nem, az erdőfül, igen, de az erdőfürdőzésen kívül. Most hobbira, vagy sportra gondolok, vagy olyan tevékenység, ami örömmel tölt el.
Nagyon sok minden, amit csinálok, az még most is okos, de igyekszem szívem szerint megválasztani az okosságokat. Például
mi az
okosan,
az okos?
Okos?
Az életedben most.
Például okosan válogatni, hogy az ember egészségtudatosan és környezettudatosan táplálkozom, vásároljon, sportoljon és éljen. Ez
nem kis
mind...
feladat.
Igen, de hogy van neki egy egyébként nagyon intuitív és érzelmi része is, és nagyon érdekes a kettőt összehangolni. A dolog vége az azért, hogy a testnek a bölcsessége azért nagyon sok mindent meg tud nekünk súgni, hogyha megengedjük neki, hogy egy kicsit kitisztázza magát. Az az igazság, hogy nekem a legfontosabb örömforrásom az tényleg az erdő. Ha bármi van, azért én előbb-utóbb oda megyek vissza. De most aktuális önforrásom, ha...
Bocsánat, egy menedékhely is akkor az erdő?
Otthon, igen. Uh-huh. Igen, igen. Hazamenni az erdőbe, igen. Azt mondhatnám, hogy ez ilyen. És mindig is így volt. De erre nem jöttem rá közben, hogy ez nekem mindig, vagy útközben, hogy mindig is így volt. Erre így visszatekintve jövök rá, hogy én 10 évesen is kijártam az erdőbe. De jó, volt, hogy énekeltem. Meg volt, hogy azt hittem, hogy az űznek jó, ha meg akarom simogatni, aztán szegény nekiszaladt a drótkerítésnek, és akkor már tudtam, hogy nem biztos, hogy neki ez jó. Tehát én 10 évesen is kamaszként a kis szerelmi bánatommal, vagy a hétköznapi gondjaimmal én ugyanúgy kijártam az erdőbe, sőt végül is gyerekként is kijártam az erdőbe. Szerintem az embernek ez egy ilyen nagyon ösztönös hívása, már annak, akinek van erre vonatkozó tapasztalata. Ugye, aki teljesen elszakítva él a természettől, nekik ez azért lehet sokkal nehezebb. De azért zenélek is.
Mielőtt a szavadba vágtam, azt kezdted mondani, hogy a mostani örömforrás az életedben pedig.
Hát az egy nemes borostyán és a növényzene készülék. Ugye én ugye tanultam muzsikusnak, zenélek mostanában is, újra van zongorám, digitális hangszerem itt Budapesten, és játszogatok rajta, de ami a legnagyobb élményt jelentette számomra, az a növényzene készülék, ami azt csinálja, hogy a növények által kibocsájtott elektromos impulzusokat egy érzékelővel hallhatóvá teszi. Igen. És akkor ezt így rákötöttem a neves borostyánomra, és eleinte hallgattam, ahogy plüntyög, aztán az jutott eszem, hogy vajon a növények tanulnak-e, és hogy én már itt egy éve a Goldberg variációkat tolom neki, és nézzük már meg, hogy mit szól hozzá. Hát, ha a növény is tud Goldberg variációkat játszani. És az egy valami csodálatos, felemelő élmény volt, amikor azzal szembesültem, hogy idővel beállt a növény harmóniába.
Azta.
Sőt, sugott, hogyha én botladoztam, akkor ő előbb bejátszotta, ami jönni fog.
Nem mondod.
És én akkor sokkot kaptam, meg az óriási felfedezés tudatában, meg boldogságban, meg eufóriában úsztam, hogy Úristen, a növények tanulnak zenét. Vagy legalábbis valami hasonlóra ők képesek, és a legerősebb élmény ebben számomra az az érzés volt, hogy ezt most ő is tudja, hogy mi történik. És hogy itt most egy növény és egy ember között kapcsolatteremtés történt. Hogy valódi kapcsolatteremtés, nem csak olyan, hogy lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, hanem tényleges. Amúgy felvételt is készítettem belőle, és utána néztem, hogy más is csináltál már ilyet, és olyat szoktak csinálni a növényzenével, hogy improvizálnak a növényre, de olyat még senki nem csinált, hogy mondjuk neki állt volna Bachot játszani egy régóta a növény jelenlétében gyakorolt Bachot, vagy Mozartot is megnézte, hogy arra reagál-e. Nem tudom, hogy ez most így tudományosan mennyire hitelesíthető, vagy nem hitelesíthető. Nekem az élmény, az katartikus volt.
Hát elhiszem.
Ez fantasztikus, nem véletlen, hogy azért az őseink is mint természetközeliek voltak, és csak a mai modern világnak a társadalmára jellemző az, hogy a természetet tönkreteszi, és hogy egyre távolabb kerülünk a természettől, hiszen a természet határozta meg a növényekkel együtt a mindennapjaikat, és ők igenis azon tudás birtokában voltak, amit a mai ember már nem tud.
És ezt ma hitnek tekintjük és természet felettinek, viszont azért az nagyon jó hír, hogy a természet tudomány tárgykörébe eső dolgok köre, az azért rohamosan meg nagy léptékekkel növekszik, tehát tágul az a tér, ami mérhető számunkra, és én őszintén remélem, hogy az a kapcsolat, amit az élővilággal nem verbális és nem érzékszervi, hanem egyéb úton, mondjuk elektromos impulzusoknak is nevezhetjük, bármilyen más úton létesítünk, ez is majd a mérhető kategóriák részét képezi.
Sajnos az időnk nagyon-nagyon elrepült, itt elérkeztünk a műsorunk végéhez, de légy szíves, azt még mondd el a hallgatóknak, hogy aki kedvet kapott az erdőfürdőzéshez, hol keressen téged, hol találhatja meg a következő időpontokat, illetve helyszíneket?
Én azt javasolnám, mivel az ország egész területén vannak már szinte erdőfürdővezetők, ezért leginkább az erdőfürdő képzést beírva, hát ha szabad így direkt reklámoznom, erdőfürdőképzés.hu oldalára nézzenek be, és ott a kapcsolat menüpont alatt találnak egy térképet, ami megtalálják az összes NADUR intézet által képzett erdőfürdővezetőt, hogy ők helyileg hol vannak Magyarországon, úgyhogy hozzájuk is tudnak fordulni, és ezen keresztül persze engem is meg tudnak találni, de én nagyon jó szívvel ajánlok mindenkit, aki jelenleg képzett erdőfürdővezetőként Magyarországon sétát vezet. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon hiteles, nagyon elkötelezett és számomra tiszta szívű közösség.
Ez szuper volt. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönjük, és ne felejtsétek el, hogy jövő héten kedden 5:30-tól 6:30-ig ismét mozduljunk együtt egymásért. Sziasztok!
A Mozduljunk Együtt Egymásért mesék azokról azoknak, akiknek fontos a társadalmi felelősségvállalás. Műsorunk termékmegjelenítést tartalmaz.